Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Június 15-ével véget ért a tanév, a nyári vakációval együtt megkezdődött a diákmunka fő szezonja is. A Melódiák Univerzitás Szolgáltató Iskola Szövetkezet cégvezetője úgy véli, idén már könnyebb munkát találniuk a diákoknak, hallgatóknak. A legrosszabb év a 2020-as volt a koronavírus járvány miatt. Kalapos Mihály készített interjút Majzik Nándorral, a Melódiák Iskola Szövetkezet vezetőjével.
Alapvetően mindig május végétől indul el ez a nyári diákmunka szezon, akkor már beindulnak a jelentkezések, a munkák pedig ilyen június eleje közepétől mennek. A június-július az azért abszolút a nyári diákmunkás hónapok, az augusztus is, de ott már azért mindig benne van békeidőben esetleg egy-egy fesztivál, illetve a hónap vége felé azért a gólyatáborok, mi egyebek. De ez a június, ez abszolút a közepén vagyunk, július is abszolút megy a diákmunka szezon már, igen, valóban.
Ki mindenki jelentkezhet nyári diákmunkára?
Alapvetően úgy határozza meg a jogszabály, hogy 15 éves kortól lehet iskolaszövetkezeten keresztül munkát végezni. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor még csak az iskolai tanszünetek ideje alatt, ez praktikusan egyébként nyári munkát szokta jelenteni a 15 éveseknél. 16-17 éves korban már egész évben lehet egyébként dolgozni az MT szerinti megkötésekkel, és 18 éves kortól van az, hogy gyakorlatilag szabadon lehet dolgozni. 15 éves kor alatt is egyébként ez inkább csak érdekesség, lehet menni akár dolgozni, de ott ez ilyen speciális témakör, gyerekszínészek, esetleg reklámforgatáshoz, jámügyi engedéllyel van erre lehetőség, de ez nem érint tömegeket, csak a pontosság kedvére el szoktuk mondani.
18 éven aluliaknak szülői hozzájárulás is szükséges, ugye?
Igen, ez mindenképpen fontos. A szülőnek hozzá kell járulni ahhoz, hogy a fiatal munkát végezhessen. Azért ez a gyakorlatban nem szokott problémát okozni. Ez jellemzően úgy néz ki, hogy a szerződését a szülő is aláírja gyakorlatilag a diáknak, vagy együtt jönnek be leginkább beiratkozni az iskolaszövetkezetbe. Ezt támogatni szokták a szülők, de igen, ez valóban egy fontos elem, mindenképpen kell a 18 év alattiaknak ez is.
Milyen típusú munkát végezhetnek a diákok, hallgatók?
Itt kettő részre szoktuk bontani. Az egyik, amikor valaki egész évben dolgozik, ott könnyebben megjelennek a hosszabb betanítást igénylő szakmai jellegű munkák. Itt általában részmunkaidőben végzik egyébként a diákok az egyetemi főiskolai tanulmányaik mellett. A csak nyári munkára jelentkezőknél, ott alapvetően, mivel egy pár hetes munkáról van szó, ezért ezek mindig általában az egyszerűbb munkákat jelentik. A gyakorlatban ezek a szezonális munkák, mint például az ilyen strandos munkák, akár a vendéglátás, turizmusban, felszolgálók, hotelben esetleg recepciósok vagy kisegítők. Ugyanúgy megjelennek a fesztiválok, amikor ugye vannak, vagy az egyéb rendezvények, most például ugye itt van az EB, ott is rengeteg diákin van és dolgozik, illetve a klasszikusok, amikor mondjuk irodai klimatizált környezetben tud valaki adatot rögzíteni, vagy mondjuk egy gyárban vannak fizikai munkák, ezek mind-mind jelen vannak a nyári munkák körében.
Hány órás munkákat képzeljünk el?
A gyakorlatban a nyári munkáknál itt azért 6-8 órákat el szoktak a fiatalok végezni egy nap, általában örülnek is neki, hogyha már úgymond rászállják a napjukat a munkavégzésre, akkor azért az ne 3-4 órából álljon, bár azért ilyenek is vannak, illetve vannak inkább azt kedveli, de javarészt inkább ez a 6-8 óra zajlik. Hétvégéken szintén tudnak menni a diákok ugye a nyári időszakban. Az évközbeni munkáknál van az, hogy ott inkább az jelenik meg, hogy az egyetemisták, főiskolások, hogyha tudják, akkor úgy osztják be az órarendjüket, hogy mondjuk legyen 2-3 szabad napjuk, akkor dolgoznak, a többi napon meg a tanulással, illetve az órára járással foglalkoznak.
Ugye a diákok egyébként dolgozhatnak az önkormányzati szférában és a versenyszektorban is, gyakorlatilag bárhol?
Alapvetően elég sokrétű már egyébként a diákmunka valóban, tehát már rég nem csak azt jelenti, hogy valaki szórólapozik vagy árufeltöltést csinál, villamosmérnök gyakornokoktól kezdve a különféle speciális nyelvtudás, IT programozók, tehát nagyon sok területre keresnek már elég régóta diákokat, illetve kapnak lehetőséget a diákok. A nyári diákmunka program az pedig egy jó kiegészítése az iskola szövetkezeti foglalkoztatásnak, ugyanis ugye július-augusztus hónapokban akár önkormányzatoknál, akár önkormányzati cégeknél, illetve ugye a másik ágán, a turizmus vendéglátásban, illetve a mezőgazdaságban tudnak a diákok akár kisebb településeken is nyári munkalehetőséget kapni. Ez nagy segítség olyankor, amikor mondjuk egy adott cég vagy önkormányzat önerejéből mondjuk nem tudná ezt finanszírozni, de az állami támogatás mentén olyanoknak is van lehetősége nyári diákmunkára, akik esetleg nem olyan szerencsések, hogy mondjuk Budapesten vagy nagyobb településeken éljenek.
nehezebb egyébként idén diák munkát találni a járvány miatt, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt volt?
A 2 évvel ezelőttihez képest mindenképpen egyébként nehezebb. Ez azért van, mert elég sok a jelentkező, tehát nagyon sokan akarnak dolgozni. Tavalyhoz képest javult viszont a helyzet. Tavaly volt úgymond a legrosszabb. Ugye friss volt még a járvány, nagyon sok minden vagy nem nyitott ki, vagy nem lehetett tudni, hogy ki nyit a nyárra. A cégek bizonytalanok voltak a létszámigényeket tekintve, ezért nagyon sokan tavaly nyáron nem tudtak végül elhelyezkedni, illetve dolgozni. Idén nyáron a tavalyhoz képest azért már jóval jobb a helyzet. Lehet munkát találni, aki keres, illetve mindenképpen szeretne valamilyen munkát végezni, az fog tudni találni. Válogatni most nem fog tudni a munkák között, mi 2019-ig akár ez is jellemző volt.
Egyébként nagyjából hány ezer fiatal vállal ilyenkor munkát, aki kimondottan csak nyári diák munkát vállal?
Alapvetően szektorális adatok szerint körülbelül egy 60-70 ezer diák van, akik ebben a június-július-augusztusi időszakban vállalnak munkát. Éves szinten körülbelül 180 ezer diák a kiskorszövetkezeti szegmensben dolgozik, és ebből egy 60-70 ezer az, aki kifejezetten csak a nyári hónapokban vállal munkát, a statisztikák szerint, a többiek pedig akár évközben is elvétve tudnak dolgozni.
Mennyit kereshetnek ezek a diákok, illetve a cégek nem használhatják-e ki a diákokat az ilyen munkavégzés során?
Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás egyik előnye az pont az, hogy a diák az nem úgymond direkt beszerződik a céggel, ezért nem azt a kockázatot vállalja, hogy ő neki kéne utána nézni a cégnek, ki tudja, működni fog-e, lesz-e, nem lesz, ki fizeti-e, nem fizeti ki, hanem egy iskolaszövetkezettel, ami ugye pontosan erre a formára jött létre, jellemzően évtizedek óta létezik a legtöbb iskolaszövetkezet, illetve egy sokkal kisebb számról beszélünk, tehát nagyjából 80 iskolaszövetkezet létezik Magyarországon, ebből mondjuk 20 nagyobb, ez azért sokkal könnyebb ellenőrizni. Több százezer cég van ugye Magyarországon, vagy gazdasági társaság, tehát azért nyilván az egy akár szülőként, akár diákként egy jóval bonyolultabb feladat lenne. A bérek egyébként úgy alakulnak, hogy bruttó 1200-1300 forint környékén van jelenleg az az összeg, amit meg lehet ezekkel a nyári diákmunkákkal keresni. Ebből 15%-os személyi jövedelemadó az idén még lejön. Ugye megszavazták már, hogy január 1-től a 25 év alattiaknak ez a kedvezmény járni fog, viszont ez idén még nem érvényes, tehát ez még ne tévesszem meg senkit, az idei nyári munkáknál ezt még le kell vonni. Illetve ami még fontos, hogy Budapesten, illetve a nagyobb gazdasági centrumokban ez a sáv, ez az 1200-1300 fontos sáv inkább a felső részen van, tehát akár 1300-1400 fontos béreket is lehet találni. Kisebb településeken, illetve a keleti ország részben, ott pedig inkább az alsó rész jellemző, tehát 1100-1200 forint, vagy akár ugye az 1000 forintos órabérek is megjelenhetnek.
Az év végére felfuthat a felnőtt képzésben és a szakképzésben résztvevők számára kialakított vadonatúj hitelkonstrukció, így véli a Diák Hitelközpont vezérigazgatója. A kormány a felsőoktatásban szerzett tapasztalatok és a vonatkozó felmérések birtokában vezette be május 31-ével a szak- és felnőtt képzési hiteleket. Ezek a felsőoktatási diákhitelhez hasonlóan kedvező feltételű konstrukciók. A részletekről Magyar Péter, a Diák Hitelközpont vezérigazgatója beszélt Exterde Tibornak.
20 éves a Diákhitelközpont, és ez alatt a 20 év alatt körülbelül 500 ezer hallgatónak nyújtottunk majdnem 500 milliárd forint értékben nagyon kedvező feltételekkel diákhiteleket. Ezen hallgatóknak körülbelül a fele nyilatkozta azt, hogy a diákhitelek nélkül valószínűleg nem tudta volna elkezdeni vagy befejezni a felsőoktatási tanulmányait. Tehát, hogyha szerintelenül mondunk valamit, akkor mintegy 250 ezer olyan fiatal, friss diplomás van Magyarországon, akik részben legalábbis a diákhitelnek köszönhetik a diplomájukat. Jó magam is egyébként a Diákhitelközpont első ügyfeleként 2001-ben igénybe vettem a diákhitelt, és ennek segítségével tudtam Hamburgban a jogi egyetemen tanulni. A kormány figyelembe véve, leszűrve a pozitív tapasztalatokat a felsőoktatásban, illetőleg azokat a felméréseket, amelyek szerint a magyarok 50%-a legalább kész arra, hogy átképezze magát felnőtt korban, szak- és felnőtt képzésben is részt vegyen, hogyha ez szükséges a munkahelyének a megtartásához, vagy egy új munkahely megszerzéséhez, vagy egy karrierváltáshoz, vagy egy magasabb fizetéshez, akkor készek felsőoktatásban részt venni. Ezt is figyelembe döntött úgy tavaly augusztusban, hogy idén május 31-től bevezetjük a szak- és felnőtt képzési hiteleket, amelyek nagyon hasonlóak lesznek a diákhitelezéshez. Ez egy kifejezett szándéka volt a kormánynak, hogy nagyon jó hasonló feltételek legyenek. Ez egyrészt esélyegyenlőségi szempontból is fontos, másrészt azt tudni kell, hogy a felsőoktatásban tanulók azért átlagosan egy magasabb életszínvonalú családból jönnek, mint a szak- és felnőtt képzésben résztvevők. 18 és 55 év között lehet ezeket a hiteleket igénybe venni, és semmi más tanulás nem szükséges ezekhez, csupán egy képzési jogviszony, tehát egy beiratkozott képzési jogviszony, vagy a szakképzésben, vagy a felnőtt képzésben, és ami nagyon fontos még, hogy egy 3 hónapnál hosszabb képzésről kell, hogy szó legyen, tehát az ennél rövidebb képzésekre nem lehet igényelni ezeket a hiteleket. Ez a Diákhitelközpontnak is egy teljesen új terület, ezzel nem árulok el titkot, de én úgy gondolom, hogy itt még akár nagyobb segítséget is nyújthat ez a lehetőség, mint a hallgatóknál, hiszen nagyon-nagyon sok olyan család van, ahol mondjuk a kenyérkereső egyik vagy a másik nem engedhetné meg magának pont a család miatt, hogy fél évre vagy egy évre kilépjen a munkaerőpiacról, és akár a tehetségének vagy képzettségének megfelelő átképzésben részt vegyen, legalábbis eddig nem engedhette meg magának. Illetve vannak olyan kisvárosok, ha belegondolunk, ahol egy-két képzés elérhető, és az lehet, hogy pont nem megfelelő az adott személynek, nem tudott eddig egy másik városba mondjuk átjárni képzésre, hiszen nem tehette meg ezt anyagilag, nekik fog ez most nagyon nagy segítséget nyújtani, de mondok még egy példát, vannak édesanyák, akiknek ha esetleg van még energiájuk vagy kedvük gyermeknevelés közben otthon egy online felnőtt képzést elvégezni, akkor ezt majd beszélünk a családi kedvezményekről, szinte ingyen vagy ingyen megtehetik, és úgy mehetnek később vissza a második, harmadik gyerek megszületése után a munkaerőpiacra, hogy egy plusz képzettségük van. Tehát itt egy nagyon széles kör, akit megcélzunk, jelenleg 120 ezeren vannak a szak és felnőtt képzésben, akik a 18 év és 55 év közötti korosztályban tanulnak, de a kormány tavalyi reformjának köszönhetően a kormány is és mi is azt várjuk, hogy ez a szám jelentősen nőni fog. Ugye most futnak ki még a korábbi OK-i és képzések, és kezdenek el beindulni az új megreformált szak és felnőtt képzési képzések. Jelenleg ez még csak 10 000-nél tart, de a nagyon nagy boomot a szeptemberre várjuk, amikor rögtön 100 000 fölé ugorhat ez a létszám. És ahogy említettem az felmérést az elején, ugye a magyarok 50%-a kész az átképzésre, egyre fontosabbá válik az élethosszig tartó tanulás. Már rég nem azokat az időket éljük, hogy valaki 18 vagy 20 évesen elkezd egy munkahelyen dolgozni, és onnan megy nyugdíjba. Itt már évente is kell esetleg néha munkahelyet váltani, és pont a COVID, a koronavírus járvány mutatott rá, hogy milyen sérülékenyek egyes szektorok, nem kell többet említeni, mint talán a turizmust, hogy ha az leáll, akkor az ott dolgozó embereknek akár rövid távon, akár középtávon, de új munkahely után kell nézni, új képzettség után kell nézni, és nekik ez bizonyosan nagyon nagy segítséget jelent.
Ugye mi hiszünk abban, hogy a felsőoktatásba fektetni megéri, mert a kezdő fizetés az nagyjából duplája ugyanabban a korosztályban, ahhoz képest, aki nem vett részt a felsőoktatásban. A szak és felnőtt képzés értékteremtő erejében hiszünk már ennyire, hogy felvegyünk rá hitelt?
Hát ha azt kérdezi, hogy az emberek hisznek-e, azt nem tudom, de a statisztika azt mutatja, hogy ahogy említette, ez egy nagyon pontos adat volt, hogy a duplája ugye a diplomás fiataloknak a kezdő fizetése, mint a középfokú végzettsége rendelkezőké, és ugyanilyen adatok alapján kiszámították, hogy versenyképes felnőtt és szakképzésben végzetteknek a fizetése 30-50%-kal tud csak attól nőni, hogy egy plusz képzettségük van. Ugye ezek jellemzően kiegészítő képzések, egyébként egy informatikai képzés, de mondjuk lehet egy orvosi diplomásnak egy master képzés, ezek növelhetik egyrészt a végzettségének a versenyképességét, megkönnyíthetik az elhelyezkedését, a karrierpályáját, tehát mi azt látjuk, és olyan adatokból dolgozunk, hogy ez is jelentősen hozzájárul. Nyilván egy felnőtt és szakképzés általában olcsóbb, mint egy 5 vagy 6 éves egyetemi képzés, ezért aztán már ez is egy nagy nyeresség, hogyha valakinek a fizetése 30-50%-kal nő.
De a munkáltató, a piac is elismeri a képzettséggel járó többlettudást, tehát hogyha elvégzem a képzést, felvettem rá a szak és felnőtt képzési hitelt a munkáltatón, másnap, amikor visszamegyek, megnézi a papíromat, és azt fogja mondani, hogy plusz 30% a bérem?
Én nem tudom ezt most konkrétan munkáltatókra lebontani, én azt tudom, hogy a felnőtt képzőktől körülbelül 10 000 felnőtt képző működik Magyarországon, ebből mondjuk, ami igazán jelentős, az 3-400 darab felnőtt képző, őtőlük azokat az adatokat kapjuk, hogy akik náluk mondjuk egy informatikai felnőtt képzést elvégeznek, 95-96%-ban azonnal el tudnak helyezkedni egy új munkahelyen, 30-50%-kal magasabb fizetésért, mint korábban. Lehet az árak egy rendőr, vagy egy tanítónő, aki át akarja magát képezni, és egy teljesen új más karrierbe gondolkodik. De nyilván van olyan is, amire ön kérdez rá, hogy egy adott munkahelyen mondjuk egy ügyvéd, vagy egy kezdő ügyvéd, hogyha elvégez egy informatikai képzést, vagy elvégez egy nyelvi képzést, vagy elvégez bármilyen más átképzést, akkor akár ott is előre juthat az adott munkahelyén. Nekünk is vannak itt például kollégáink a Diákhitelközpontban, akik elvégeztek korábban egy felnőtt képzést, és ezért az adott hierarchián belül előre tudtak lépni, és ez nyilván fizetésemeléssel is járt.
Milyennek látják az önök, tehát a hitelezők pozíciójából a szak és felnőtt képzési kínálat? Az alkalmas-e arra, hogy a tőle elvárt teljesítményt hozza?
Hát ugye pont ez a célja szerintem a kormány tavalyi reformjának, tehát volt egyfajta szak- és felnőttképzés, ami nem mindenbe töltötte be a szerepét, tehát nem volt olyan népszerű, nem volt olyan elfogadott és megbecsült, mint ami ennek egyébként a szakképzésnek lennie kell. Azt látjuk, hogy egyre több a hiány szakma Magyarországon, nagyon fontos lépés egyébként itt most ebben a reformban, hogy ezek a képzések ellenőrzöttek legyenek, sokkal versenyképesebbek legyenek, ne csak egy papírt adjanak a delikvens kezébe, és utána ezekkel el is lehessen helyezkedni. És pont ez a cél, és azért tette hozzá a kormány ezt a képzési hitelt is, hogy aki ezt komolyan gondolja, nyilván ezt én egyetemistaként tudom, de szerintem sokan tudják, hogy ha valaki valamiért fizet, akkor tanul, jobban is tanul, vagy itt nagyobb energiát fektet bele, legyen szó nyelvtanulásról, felsőoktatásról. Tehát, hogyha egy felnőtt ember, családos ember mondjuk fölvesz egy képzési hitelt, akkor bizonyosan olyan képzésre fogja azt fölvenni, aminek van haszna. Tehát kettőször is meg fogja nézni, és most nem akarok konkrét, egyébként kevésbé fontos felnőtt képzéseket nevesíteni, de nyilván nem arra fog menni, hanem egy olyanra, amivel neki olyan jövőképe lehet, hogy könnyebben tud elhelyezkedni. És mindig csak az informatikai képzéseket mondom, említem, mert ott ez evidens, de nagyon sok ilyen felnőttképzés van.
Milyen típusú felnőttképzési hiteleket lehet felvenni? Látom, hogy képzési hitel 1, meg képzési hitel 2 van. Melyik, micsoda és mire való?
Hát ahogy említettem, az elején a kormánynak az is kifejezett célja volt, hogy nagyon hasonlítson a két rendszer, a diákhitelezés és a felnőtt és szakképzési hitelezés, ezért körülbelül ugyanaz, tehát van egy képzési hitel 1, amely egy teljesen szabad felhasználású hitel, 1,99%-os kamattal egyébként most, ami megegyezik a diákhitel 1 kamatával, ez ugye mélypont, soha ilyen alacsony kamat a 20 éves diákhitelközpont történetben nem volt, amikor én kezdtem, akkor 9% volt például a kamat, és mondjuk egy 4-5%-os inflációs környezetben ez egy remek lehetőség, és van és ami nagyon fontos, hogy havonta akár 150 ezer forintot is igénybe lehet venni, ez azt jelenti, hogy egy szemeszterben mondjuk 750 ezer forintot is, és ami szintén fontos, hogy akár visszamenőleg is élhetnek ezzel a lehetőséggel az ügyfelek, tehát hogyha valaki mondjuk márciusban kezdett el egy felnőtt képzést, egy új típusú felnőtt képzést, amire adható ez a képzési hitel, akkor visszamenőleg is igényelheti már 3 hónapra mondjuk ezt a képzési hitelt egészen a tanulmányai végéig. Tehát ez több 100 000 forint, adott esetben több millió forint is lehet, mert ugye vannak 2 éves felnőtt képzések is. A képzési hitel 2 szintén a diákhitelhez hasonlóan egy teljesen kötött felhasználású hitel, és a diákhitel 2-vel meg egy ezen kamatmentes. Egyébként mind a két hitelnél belép egy állami kamattámogatás, hiszen a diákhiteleknél például a szabad felhasználású hitel már nem kamattámogatott, ott már piaci alapon tudjuk ezt így finanszírozni, hiszen ott a sok év alatt fölépült egy kockázatközösség, ahol látjuk, hogy nagyon alacsonyak a kockázati prémiumok, hiszen nagyon jó adósok a végzett diák, egyre gyorsabban, egyre könnyebben fizetik vissza az egyre növekvő munkabérből a nagyon alacsony munkanélküliség mellett egyébként a diákhiteleket, de ugye ez egy más szegmens, itt egy heterogén társadalmi csoportról van szó, nyilván felnőttekről, akiknek már lehetnek másfajta hitelei, lehet egy hiteltörténetük, és nagyon fontos, hogy mi itt a képzési hiteleknél a kormány döntés alapján nem végzünk hitelbírálatot, nem csinálunk KHR lekérdezést, tehát nyilván itt azért lesznek kevésbé jó adósok, vagy adott esetben, amire rákérdezett, és hogyha nem olyan pozitívan nézzük, lesznek olyanok, akik vagy nem tudják befejezni a felnőtt képzésüket, vagy nem tudnak mégse eredményesen elhelyezkedni, vagy nem tudnak érte magasabb fizetést kapni, és akkor lehet, hogy nekik több gondjuk lesz, de ezt meg kell várni. Mi bízunk abban, hogy egyébként egy hasonló portfólió fog felépülni az évek során ugyanolyan nagyszámú ügyféllel és ugyanolyan jó fizető ügyféllel, mint a diákhitelnél, és akkor a állami kamattámogatás is eltűnhet ezek mögül a kamatok mögül. Tudják számolni, hogy egy ilyen kamatkörnyezetben, egy ilyen infláció mellett ez inkább már-már egy támogatás, sem mint egy hitel, egy klasszikus értelemben vett hitel, és ők azt is kiszámolják valószínűleg, hogy a karrierjük hogyan fog alakulni, és milyen kezdő fizetéssel számolhatnak, és hogy nem lesz számukra megterhelő egyébként ennek a visszafizetése. És ha egy pillanatra még kitérhetek a családtámogatásra, szerintem ez nagyon fontos, és ez is az utóbbi években nagyon megnövelte a diákhiteleknek a népszerűségét, és én nagyon örülök annak, hogy a kormány úgy döntött, hogy a képzési hitelekre is ugyanúgy alkalmazandó lesz ez a családi támogatás. Ugye miről van szó, hogy ha egy családban megszületik a második gyermek, akkor az édesanyja diákhiteltartozásának a felét elengedjük, ha megszületik a harmadik, akkor a teljes diákhiteltartozást. Ugye ez egy diákhitelnél akár sok megy, egy orvosta hallgatónál akár 10 millió forint hitelnek az elengedését is jelentheti. És hogyha azt nézzük, hogy ez 2,5 éve elérhető ez a kedvezmény, és már több mint 5000 édesanyának tudtuk több mint 5 milliárd, majdnem 6 milliárd forint értékbe elengedni a diákhiteleit, akkor ez egy nagy dolog. És azt látjuk, hogy mivel a képzésekben, szak- és felnőtt képzésben résztvevőknek az átlag életkora ugye jóval magasabb, 35 év, ott még többen tudnak majd élni ezekkel a kedvezményekkel, hiszen jellemzően a második gyermek mikor születik, nem 20-23 évesen ma már, sajnos teszem hozzá, hanem jellemzően 35 és 40 éves kor körül, ha megszületik. Tehát azt gondoljuk, hogy itt a képzési hiteleknél ez egy még nagyobb hívószó lesz.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!